kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány hivatalosan is benyújtotta a módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, között az Európai Bizottság. A testület szóvivője Újvári Balázs hangsúlyozta, ez arra a politikai egyességre épül, amelyet Magyar Péter kormányfő és Ursula von der Leyen bizottsági elnök május végén jelentett be. Az Európai Bizottságtól nem tették hozzá, de a megállapodás egyik fele az előfeltételekről szólt, amelyekkel 16 milliárd 400 millió eurónyi forrást lehet felszabadítani, benne a 10 milliárd eurót érő helyreállítási alappal. A pénzből 6,5 milliárd euró a visszanemtérítendő rész, 3,5 milliárd kedvezményes hitel, részletezi a Telex hírportál. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot este. A 110 oldalas csomag szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények kapcsán. A jogállam rombolás eszközének nevezte a szuverenitásvédelmi hivatalt a szervezet megszüntetéséről szóló parlamenti vitában a kormányfő. Magyar Péter napirendelőti felszólalásában tegnap úgy fogalmazott, visszaadják a szuverenitás szó valódi jelentését, mert az előző kormány idején azt a hatalom a saját nemzet elleni eszközként használta. A parlamenti vitában a Fidesz ismét azt követelt, hogy a kormány hagyjon fel a szuverenitásvédelmi intézményrendszer leépítésével. Emelkednek a biztonsági üzemanyagtartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A Portfólió gazdasági portál arra hívta fel a figyelmet, a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. Felveszik a kesztyűt a lassú jelekkel szemben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Ezen a nyáron a MÁV-nál olyan pályafelújítási program indul, amelynek célja, hogy legalább a legfontosabb, legnagyobb forgalmú vasútvonalakon csökkenjenek a lassú jelek, írta Vitézi Dávid a Facebookon. Az 5900 kilométernyi vasútvonal mintegy 40%-ában van jelenleg valamilyen forgalomkorlátozás érvényben. Jövő héten fizetésképtelenné válhat a főváros, de Karácsony Gergelynek nincs kétsége afelől, hogy van politikai szándék arra, hogy ez ne következzen be. A Magyar Államkincstártól 60 nap haladékot kapott Budapest a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, de ez a haladék a jövő héten lejár. A főpolgármester úgy gondolja, jelenlegi tudásuk szerint nincs döntés arról, hogy a haladékot meghosszabbítanák. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófa védelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, között az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. Az Európai Unió újabb, immár 21. szankciós csomagot készít elő Oroszországgal szemben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, az intézkedések az orosz gazdaságot, az energiaszektort, a pénzügyi rendszert és a kriptovaluta piacot is érintenék. Emellett a szankciókat kijátszani próbáló orosz árnyékflottát veszik célba az intézkedésekkel, illetve belépési tilalmat rendelnek el az ukrán fronton harcoló orosz katonákkal szemben. Elrendelte az első csapásokat iráni célpontok ellen Donald Trump elnök néhány órával azután, hogy megtorlást ígért egy Apache harci helikopter lelövése miatt. Az amerikai hadsereg iráni légvédelmi létesítményeket támadott, miután Washington szerint egy iráni drón találta el a Hormuzi szoros térségében járőröző helikoptert. Teherán tagadja a felelősségét, az Egyesült Államok szerint azonban a támadásra válaszolni kellett. Végül az időjárásról. Éjjel, holnap délelőtt a vastag felhőzet átvonul felettünk, az addigi, akár hevesebb viharok után már csak kisebb záporok lehetnek majd, de sokfelé borultabb marad az ég. A szél több helyen lesz élénk, erős. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-16, napközben aztán 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapát falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene Együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapát falván.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban egy olasz kortárs író Elena Ferrante nápolyi regények tetralógiájának első részéről, a Brilliáns barátnőm című művéről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Ezen a héten egy olyan írónő művéről fogsz beszélni a hallgatóknak, aki kortárs, mondhatjuk, hogy kortárs írónő, de egy titok is övezi az ő személyét. Mesélj erről!
Elena Ferrantének a Brilliáns barátnőm című kötetét hoztam, ami egy 4 kötetes sorozatnak, egy tetralógiának az első része, az első kötete. És hogy mi is a titok, hogy ugye az ő neve, ez nem az ő valódi neve, hanem ez az írói álneve, hogy ő kicsoda is pontosan, én úgy nem tudom. Én úgy azt gondolom, hogy nagyon sok feltételezés volt már arra nézve, hogy ki lehet ő valójában. Ő egy nagyon népszerű író, az elmúlt 20 évnek végül is egy kiemelkedő olasz írója, aki különféle nemzetközi könyvlistáknak az élén volt, rengeteg díjat elnyertek a művei, különösen ez a 4 kötetes sorozat, ami úgymond ilyen nápolyi regények folyammal is nevezhető. És amúgy én is olvastam azt, hogy nyomoztak, hogy ki lehet ő, hogy valószínűleg irodalmat tanult. Tehát például, mondjuk megnézzük az ő életrajzát, akkor azt látjuk, hogy 1943-ban született. Nyilván, hogyha valaki elolvassa az ő műveit, mondjuk az összes megjelent regényét, akkor abból van egy képe arra nézve, hogy milyen is lehető. És az oknyomozók is így próbáltak rátalálni, ki is lehető, hogy mit tanulhatott. Nyilván az írásaiból látszik, azért van egy igen magas irodalmi műveltsége, tehát valószínűleg egy ilyen magasabb iskolai végzettséggel rendelkező. Egyébként én is kíváncsi voltam, hogy így ki mit talált az ügyben, és akkor van, aki egy fordítót gyanít az ő neve mögött, van, aki a kiadónak a mindenféle kiadásait vizsgálgatta. Tehát főleg, amikor a nápolyi regényeknek a sikere úgy megjelent, akkor egyre több ember, főleg tényleg újságírók kíváncsiságát keltette fel az, hogy ki lehet az, és mindenki meg akarta írni, hogy ki az, tehát lényegben le akarták leplezni. De én azt gondolom, hogy az olvasók jelentős részének teljesen mindegy, hogy kiírta a könyvet, és egyébként még azt olvastam róla, hogy ő régebben, tehát ugye a 90-es évek elején jelentek meg az ő regényei először, tehát az azt jelenti, hogy akkor ő már egy nagyjából 50 éves nő lehetett, hogy még régebben adott interjúkat, de úgy, hogy nem mondta meg a nevét, tehát ilyen anonim interjúkat, tehát azért bizonyos dolgokat lehet róla tudni, de valahol meg azt is kimondta, hogy az, hogy elkészült egy könyv, azt megírta, de lényegtelen, hogy kinek az arca van mögötte. Mert ez a könyvhöz nem ad hozzá, és nem is vesz el tőle. De és én is azt gondolom, hogy most, ha látnánk egy arcot, vagy tudnánk róla valamit, igen, sokszor szoktunk beszélni az íróról, az íróknak az élet történetéről, hogy mi milyen módon jelenik meg az adott regényben, de egyébként nem biztos, hogy szükséges erről mindig.
Egy emberi természetes kíváncsiság hajtja a mai kor embereit, olvasóit, hallgatóit, hogy vajon ki lehet, aki írta, vajon mit lehet róla tudni. Sokszor szeretjük egy-egy írónak, költőnek a magánéletét is így tudni, látni, hogy van-e gyereke, házas-e, hogy él. És amit ugye sokszor kedvelnek az emberek, az meg már a bulvár, de valóban, amit mondasz, hogy ez semmivel többet nem ad, és nem vesz el egy adott műnél. Ezért még elmondható az is, hogy ez az írói álnév gondolata, vagy ez az írói álnév dolog, ez nem új keletű. Tehát, hogy többször találkoztunk már vele a tanulmányaink során is, a magyar irodalomban is, hogy sok írónk adott meg álnevet, vagy álneveket, tehát, hogy van, aki akár többet is használt. Valóban kirajzolódik egy kép, hogy valószínűleg ő ki lehet azokból a tényekből, amiket, vagy azokból a gondolatokból, amiket tőle elolvasunk. Említetted, hogy olasz származású, és visszarepít egy kicsit korábbi korokba, 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évekbe is akár. Ez a brilliáns barátnőm mikor, hol játszódik, mit lehet róla tudni?
A brilliáns barátnőm az az 50-es évek Nápolyának az életét mutatja be. Lényegében gyerekek, kislányok vannak a középpontban, és ők mondjuk 10 és 15 éves koruk közötti időszakában játszódik ez a kötet, tehát lényegében ez így az 50-es éveknek a közepét jelenti, és szerintem nagyon érdekes, hogy tehát amit mondtál is, hogy és szoktunk arra beszélni, meg mindenkit érdekel, hogy ugyanaz író ki lehet, hogy mint, milyen életet élt, stb. Nyilván, hogyha hiszünk annak az információnak, amit ő egyszer mondott magáról, 43-ban született, akkor lényegében ez az ő saját gyerekkorának a világa, a saját gyerekkorának az élete lehet, de ezt csak feltételezzük. Tehát igazából én ezt most tényleg úgy mondom, hogy nem tudom, én ezt feltételezem. Igazság szerint nekem ez az első könyv, amit olvastam tőle. Már nagyon sokat hallottam a szerzőről, és valóban Magyarországon is az elmúlt években sokáig a sikerlisták élén volt. Nagyon sok pozitív kritikát lehetett róla hallani, olvasni, de aztán valahogy úgy mindig halogattam, és most a közelmúltban előkerült a könyv, vagy a könyvek úgy előkerültek a polcomon, hogy na akkor most már tényleg el fogom ezt olvasni, és nagyon pozitívan csalódtam benne ahhoz képest, hogy miket olvastam és hallottam róla. Ugye sokszor azt, hogy mondjuk egy sikerlista élén van egy kötet, az lehet, hogy éppen egy nagyon jó marketing miatt van. Számomra ez nem a marketingről szól, hiszen én úgy érzem, engem megragadott az a szellemiség, amit az írónő közvetíteni szeretett volna nekünk, és egy tényleg olyan regényt, olyan történetet olvashatunk benne, ami talán mindenkinek az életében egy kicsit úgy jelen van, és tényleg ilyen egyszerű, átlagos gyerekekről, átlagos családokról van szó, nápolyi családokról, ami ugye azért fontos, hiszen ugye Olaszországban nincs meg az az igazi egységes nemzettudat, identitástudat, mint ami mondjuk Magyarországon van, hiszen egy észak-olasz, egy dél-olasz, vagy egy római teljesen máshogy beszél, nagyon sok mindenről máshogy gondolkod, és sokszor, mint hogyha nem is ugyanazt a nyelvet beszélnék, és ez például ebben a regényben is nagyon sokszor megjelenik az, hogy az iskolában az olasz nyelvet használják, míg otthon a nápolyi tájnyelvet, és ezt tényleg, hogyha valaki egy kicsit ismeri az olasz nyelvet, és tényleg északra megy, Rómába megy, délre megy, akkor, vagy egy onnan jövővel találkozik, akkor azért lehet látni, mennyivel másabb dialektust használnak.
Érdekes ezt, ahogy említed, hogy a könyvlapjain valóban sokszor helyet kap az, hogy amikor átváltanak irodalmi olaszra, vagy nevezhetjük így, és ennek is van jelentősége, hiszen amikor ezt a nápolyi tájnyelvet, nyelvjárást használják, ezek a munkások, vagy a telepen élők jelzi, hogy ki milyen társadalmi rétegből származik, vagy mennyire tanult, vagy mennyire tudott tanulni, hiszen említett, hogy gyerekekről szól, két gyerekről szól, és nekik a közvetlen környezetükről. Mit lehet tudni róluk? Hiszen nagyjából ugye említetted, hogy a Elena Ferrante valószínűleg egy tanult, művelt, intelligens nő, viszont az akkori Nápolyról nem ezt a képet festi le azért. Legalábbis a közvetlen környezetéről a szereplőknek.
Így van, ugye ez egy igazi nápolyi telepi regény lényegében, tehát főszereplőink, illetve családjaik és az ő kapcsolati rendszerük az abszolút mértékben a telepen van. Meg is jelenik egyébként a regénylapjain az, hogy mikor hagyják el először a telepi életet, és hogy milyen furcsa nekik a világ másik oldal, vagy akár a tenger, pedig egyébként közel voltak a tengerhez, de hogy az ő életük az egy nagyon szűk kis térben játszódott, tehát nyilván az otthon, a boltok, az iskola, viszont ugye ebben az időben hiányzott itt a szociális ellátórendszer, tehát mai szemmel azt mondanánk, hogy nagyon nehéz körülmények között éltek, hát a függetlenül egyébként boldogok voltak, de küzdöttek a szegénységgel. Nyilván a háború utáni szegénységgel iskolázatlanok voltak, és azért már ebben az időben is a tanulás az egy kicsit, mintha ilyen felértékelődött volna. Tehát például, hogy kicsit konkrétan fejtsem ezt ki, ugye a főszereplő az két kislány, az egyik az Elena, a másik pedig, hát Elena szerint Lila. Tehát, hogy nyilván nem ez volt a neve, de mindig úgy hívta. És hogy például itt a két kislány nagyon sokat versengett egymással a tanulásba. Lilát nem engedték tovább tanulni, de egyébként egy nagyon tehetséges, és folyamatosan versenyre búzdította Elenát, aki lehet, hogy ugyanolyan tehetséges volt, de lehet, hogy kicsit gyengébb tanuló lett volna, ha nincs neki az az ellenfel, aki folyamatosan motiválja, folyamatosan felhúzza, és egyébként a regényben folyamatosan érződik az, hogy mit jelent az a lehetőség, mondjuk valaki tovább mehet középiskolába, latin tanulhat, majd elmehet gimnáziumban, ahol görögöt is tanulhat, angol nyelvet, idegen nyelveket, illetve olyan tárgyakat, amiket az alsófokú oktatásban nem volt lehetőségük tanulni, és hogy például milyen fontos szerepe volt itt a tanítóknak, tanároknak, akik biztatták arra a szülőket, hogy igen, nagyon nehéz, hiszen költséges volt az oktatás. Nagyon szegény családokról volt szó, tehát nekik ez egy nagyon nagy teher volt, hogyha valaki a gyerekét tanítatni akarta, ráadásul lányokat. De Elenának a családja mégis megengedte, megpróbálta megengedni magának azt, hogy ő tanítassa, és ugye ennek az volt a feltétele, hogy jól kell neki tanulni. És annyira jól tanult, hogy a legjobbak között volt. És hogy ezt folyamatosan így motiválta, és azért nem tudom, hogy a többi három kötetben hogyan fog folytatódni a történetet. Most erről úgy beszélünk, hogy én csak az első kötetet olvastam, de hogy én azt gondolom, hogy azért a tanulásnak, a tudásnak itt majd még fontos szerepe lehet, hogyha az eddigi esemény sorokraból próbálok kiindulni és következtetni a folytatásra.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat. Természetesen ez a könyv több annál, mint hogy olvasunk a lapok sorai között két kisgyerekről, akik iskolába járnak, és aztán a telepen játszanak. Sokkal mélyebb, sokkal erőteljesebb történeteket olvasunk ennél az apró mondatomnál. Melyek ezek téged? Mi ragadott meg? Azt elmondom én is a hallgatóknak, hogy nagyon szeretem én is. Én hamarabb láttam a könyvből készült sorozatot, és ez vett rá arra, hogy elolvassam a könyvet is, amiből elkészítették a sorozatot. Neked mi tetszett a legjobban, mi fogott meg a legjobban? Hiszen ha csak tényleg két kislányról olvasnánk, akik eljárnak iskolába, majd hazamennek egy lakótelepre, aztán vége, az valóban nem adna többet így irodalmilag az életünkhöz, de itt azért vannak jóval mélyebb rétegek.
Talán kettő dolgot emelnék ki. Az egyik az a két lánynak a barátsága, hogy milyen az ő barátságuk, tehát milyen kettőknek az élettörténet, hogy hol vannak a párhuzamok, hol vannak a különbségek, hol vannak a találkozási pontok, mikor van az, hogy nagyon szeretik egymást, mikor van az, hogy ellenségesek egymásra, mikor van az, hogy haragszanak a másikra, vagy irigykednek a másikra, és milyen dolgok miatt irigykednek a másikra, és amúgy azt gondolom, hogy ez nagyon tanulságos lehet bárki számára, hiszen a mindennapi életünkben is hasonló események, hasonló karakterek megvannak, és én azt gondolom, hogy a legtöbb ember talán egy kicsit Elena szeretne lenni, de mégis bennünk van a másik kislánynak, Lilának is a személyiségvonás, ami ellen lehet, hogy sokszor küzdünk. És a másik dolog, amit meg nagyon fontosnak tartok, az meg, hát ugye ezekben a családokban nagyon furcsák így a családi kapcsolatok mai magyar szemmel nézve számunkra, hogy milyen viszonyban vannak egymással a szülők, a gyerekekkel, stb. Viszont számomra ez egy nagyon érdekes és elgondolkodható, hogy a testvérek viszont mennyire összetartottak. Tehát mondjuk a fiú testvéreknek milyen fontos volt az, hogy a lány testvéreiket védelmezik. És ez mindegyik családban előkerül, hogy ha valami sérelem érné a kislányt, a kisebb lányt, akkor a fiúk mindig megjelentek, hogy védelmezzék az ő testvérüket. Tehát például ez a szemlélet, ez viszont nagyon hasonlít akár a magyar mentalitáshoz, és ez kicsit, mintha ellentétes lenne ez az egész társadalmi világgal, amit megpróbál számunkra bemutatni, ahol tényleg nincs gyámügy, nincs szociális ellátórendszer, tehát lényegében a szülők, mintha azt csinálnának a gyerekeikkel, amit szeretnének, hiszen semmilyen hatóság nem fog ez ellen fellépni. Dolgoztatják őket, egész kisgyerekeknek dolgozniuk kell, boltba kell menni, stb. Viszont ez meg mégis sokkal emberibbé teszi az ő világukat, mint amit manapság nagyon sokszor tapasztalhatunk.
Olyan ösztönszerű nevelés folyik, én úgy érzem, ezen a lakótelepen, vagy telepen, és rendkívül tudtam azonosulni, mert ahogy említette is, hogy azért párhuzamot azért tudunk vonni, tehát nyilvánvalóan nem a 2020-as évek utáni párhuzamra gondolunk itt sem te sem én, hanem a 50 meg 80 évvel ezelőtti párhuzamról is, mert ami nekem még egy ilyen mélyebb réteg, hogy a gyerekek szerepe egy adott társadalomban, egy adott családban. Vajon van-e szava a gyereknek? Vajon ő benne meglátják-e azt, hogy ő tehetséges, értékes, stb.? Vagy a szülők élnek egy kis világot, a saját életüket, és a gyerek az csak gyerek. És milyen érdekes, hogy mennyit változott a világ, mert ha ma megnézünk egy családot, mondjuk ahol van egy vagy két gyerek, hát ott a szülők élete gyakorlatilag a gyerek körül forog. Itt meg egészen teljesen mást olvasunk ezeken a lapokon keresztül. Másrészt, ami nekem is nagyon-nagyon tetszik, a jellemábrázolások, hogy egy-egy cselekedetből, egy-egy gondolatból mennyire emberi dolgok jönnek ki. Volt esetleg olyan rész, ami kifejezetten megragadott, vagy elgondolkodtatott, vagy úgy ösztökélt arra, hogy majd tovább elolvasd a második, harmadik, vagy akár a negyedik kötetet is?
Számomra a könyvnek a befejező jelenete nagyon sok kérdést von maga után, tehát kíváncsian várom, hogy hogyan fog folytatódni. Tehát egy cselekmény sornak az elejével záródik lényegében a könyv. Egy kicsit olyan, mint mondjuk a tévés sorozatok, hogy szándékosan úgy fejeződik be, hogy az embernek kedve legyen ahhoz, hogy vagy úgy érezze a kíváncsiságot magába, hogy mindenképpen meg kellene nézni a következő részt. Valószínűleg a hallgatók már nagyon sok ilyen sorozatba belefutottak. Én amúgy azt gondolom, hogy itt a kötetben is hasonló dolog van a végén. Nyilván ez is egy ilyen írói formula, amit ő használ, de ez alapvetően a legtöbb sorozatnál, ami tervezetten sorozat, általában így szokott lenni, hogy nem egy történet zárul le, mert akkor az emberben sokkal kevésbé van meg az a motiváció, hogy igenis elővenni a következő részt is. Én például most ugye úgy kezdtem el olvasni ezt a sorozatot, hogy rendelkezem mind a négy kötettel, tehát így megadtam magamnak azt a lehetőséget, hogy szeretném, akkor egymás után szépen sorba elolvashatom. Míg hogyha mondjuk akkor olvastam volna, amikor ez megjelent, akkor mindig várnom kellett volna mondjuk a következő részre, ami azért nagyon sok könyvsorozatnál megvan, hogy mondjuk az ember elolvasta az elsőt, aztán lehet, hogy csak fél év vagy egy év múlva jelenik meg a második rész. Így viszont annak köszönhetően, hogy én nem néhány évvel ezelőtt olvastam el, amikor ez újdonság volt, hanem most, így nem kell majd olyan hosszú időt várnom az egyes kötetek olvasása között.
Nagyon sok pozitívumot soroltunk a műről, az írónő tehetségéről, méltattuk az írását, viszont egy nehézségként azért én azt megemlíteném, hogy magyar olvasóként a sok család, a sok olasz név azért okozhat esetleg egy kis kihívást, viszont erre az írónő adott egy kis segítséget, vagy esetleg a szerkesztők, a magyar szerkesztők, ezt nem tudom, hogy az olasz műnél is így van-e, hogy az elején felsorolja a neveket és a családokat. És ehhez vissza tudunk lapozni, hogyha esetleg egy kicsit elkavarodnánk egy-egy jelenetben.
Így van, egyébként valaki kevésbé járatos az olasz nyelvben, akkor azért nagyon sok hasonló nevet találunk. Tehát akár mondjuk a P betűs neveknél is, és hogyha kicsit úgy elveszítjük a fonalat, akkor hirtelen azt se tudjuk, hogy most kinek a testvére, kinek a nagybátyja, kinek a gyereke. És ez szerintem egy nagyon jó ötlet volt, hogy ezt így az elején összeállították, nem tudom, hogy ki állította össze, számomra sem volt egyértelmű, hogy ez az írónőnek, vagy pedig a fordítónak, szerkesztőknek volt az ötlete.
Könnyed műként beszélgettünk erről, viszont azt el kell mondani a hallgatóknak, hogy azért nem annyira könnyed. Mert itt azért, ha már csak arra emlékeznek a kedves hallgatók, hogy te említed, hogy egy olyan korszakban vagyunk, és egy olyan országban, egy olyan telepen, ahol nincs gyámügy, nincs korlát, nincs senki fölött semmilyen hatóság. Az emberek önbíráskodnak gyakorlatilag a legtöbb élethelyzetben, és a gyerekek azok a családon kívül egy másodrangú szereplői az életnek. Azért igen kemény élethelyzeteket és szituációkat olvashatunk benne. Kiknek ajánljuk?
Alapvetően felnőtteknek ajánlanánk, de én amúgy azt mondanám, hogy 15 év fölött is tudnám ajánlani így fiataloknak. Egy az, hogy azért, mert egy kicsit közelebb hozhatja hozzájuk a történelem órán tanultakat, bár a történelem oktatásban alapvetően, főleg a nápolyi világ, vagy a nápolyi társadalom azért annyira nem jelenik meg, de hogyha valaki így akár filmekből, vagy más könyvekből ismeri akár a mai nápolyi világot, és akkor tudja, hogy azért az mennyivel másabb, mint az észak-olasz életvilág. Viszont pont a gyerekek és a cselekmény miatt tudnám fiataloknak ajánlani, de egyébként minden korosztály számára, tehát itt a felnőtt korosztályra gondolok, hogy minden korosztályra, fiatalabbak, kevésbé fiatalabbak, vagy akár kicsit idősebbek számára, és azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes, nagyon jó olvasmány lehet, és nem azt mondom, hogy szórakoztató, de egyébként meg szórakoztató, hiszen ez egy szórakoztató regénynek íródott mű. Viszont, hogy kicsit válaszoljak arra, amit mondtál, amit szerintem nagyon összefoglaltál, hogy milyen dolgokat tudhatunk meg belőle, hogy szerintem például az is nagyon hasznos, hogyha valaki kézbe vesz egy ilyen könyvet, akkor lehet, hogy sokkal jobban tudja értékelni a mai életét, a mai világot, mert tényleg el sem tudjuk képzelni azt, hogy milyen az, amikor az emberek büntetlenül megüthetik egymást, késre rátámadhatnak a másikra, és tényleg, ahogy mondtad, hogy önbíráskodás van, tehát ez a mai magyar jogrendszerben egy teljesen elképzelhetetlen dolog, bár ugye tudjuk, hogy lehet, hogy vannak olyan társadalmi csoportosulások, ahol ez természetes, de egyébként úgy általában nem. És akik szeretnek olyan könyveket olvasni, amelyek egy kicsit visszarepítenek a múltba, a közelmúltba, hiszen egy kortárs szerzőnek a művéről van szó, azok számára mindenképpen ajánlom, illetve azoknak, akik szeretik Olaszországot, szeretik az olasz kultúrát, és szeretnének egy kicsit ennek egy részével itt a nápolyi résszel megismerkedni.
Valahogy szavakba is nehéz azt öntenünk, hogy miért letehetetlen a könyv, mert ez nem az a típusú könyv, hogy felénél abba hagyom, és akkor nem olvasom el, hogy mi lesz a lányokkal, vagy hogyan folytatódik az életük. Érdemes még azt is elmondani, hogy alapvetően úgy a saját bőrünkön érezzük, hogy az írónő valószínűleg hasonló helyről származhat, nagyon jól ismeri ezeket a telepi embereket, nagyon jól ismeri ezeket a pillanatokat, élethelyzeteket, akár az iskolából, akár otthonról, az étkezőasztal mellől, vagy ezekből az üzletekből. Úgyhogy ezért ennyit megfejthetünk talán, hogyha ezzel indítottuk a beszélgetésünket, hogy talán sejtésünk lehet arra, hogy volt közeli kapcsolata az ilyen telepi élettel, vagy a telepi arcokkal. És én azt gondolom, hogy tudnék csatlakozni ahhoz, amit mondtál, hogy akár fiatal felnőtteknek is ajánlható, vagy gyerekeknek is, mert vannak benne olyan részek, amelyben a felnőtté válásról ír. Arról, hogy mit érez mondjuk a teste változása kapcsán, és hogy ez mit okoz mondjuk egy lányban. Biztos vagyok benne, hogy népszerűbb a nők körében azért ez a könyv, vagy Elena Ferrante művei.
Valószínűleg igen, meg én azt gondolom, hogy a női szerzők úgy általában is népszerűbbek a nők körébe, de egyébként teljes mértékben igazad van, hogy mondod, hogy nagyon sok kérdésre, nagyon sok élethelyzeti kérdésre, hát nem is az, hogy választathat, de segít felismerni azt, hogy ez nem csak az én problémám, mondjuk egy 16-10 vagy egy 15 éves lánynak a problémái, vagy tényleg az ő élethelyzeti változásai, hanem úgy mindenkinek. Tehát, hogy igazából itt a két lánynak a példáján, illetve az ő baráti társaságuknak a példáján keresztül azért egy ilyen mini társadalmat mutat be, de ezeket a dolgokat a nagy társadalomra is ki lehet vetíteni, függetlenül attól, hogy nyilván ez egy ilyen kicsit, mintha zárt társadalom lenne, tehát egy szegény negyednek az élete, és itt lehet, hogy vannak a szegények között kicsit tehetősebbek, de ők még akkor is sem olyan tehetősek, hogy az olasz gazdag réteghez tartoznának, hanem egy kicsit jobb módúak, mint a többiek. Tehát most például itt konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk valakinek van egy fűszerkereskedés, tehát lényegében egy boltja van, ahol ő minden nap fizikailag dolgozik, tehát nem egy nagy üzlet láncnak, hálózatnak a tulajdonosa, ahol megengedheti magának azt, hogy sok-sok alkalmazottal dolgozzon, hanem itt a tehetősebbek, akiknek mondjuk már autójuk is van, ők is ugyanúgy a mindennapokban dolgozó emberek, és itt sokszor megjelenik a két lány beszélgetésében az, hogy ők szeretnének gazdagok lenni, és mit jelent számukra az, hogy gazdagnak lenni, és ugye számukra a gazdagság az ezt a képet takarja, és nem azt, ami egyébként ténylegesen a felső társadalmi réteghez tartozóknak az életvitelét jelenteni.
Nagyon érdekes tudok kapcsolódni ahhoz, amit mondtál, hogy mennyire zárt társadalmi kör ez, amihez szerintem senki nem akar tartozni, annyira mély szegénységben élnek, viszont nagyon jól átlátja ez a két lány ezt a társadalmi réteget, ezt a mély szegény telepi nápolyi embereket, viszont érdekes így az olvasás során arra rádöbbenni, hogy ők gyerekként mikor és hogyan találkoznak az élet nagy dolgaival. Például akár a megcsalással, például akár mondjuk a megőrüléssel, vagy akár mondjuk a politikával. Tehát ők azért kisgyerekek, és ez a mai életben is így van, tehát alapvetően nincs olyan nap alatt, hiszen a gyerekek az életük során valamikor, valahogyan ráeszmélnek a világ sötétebb oldalára is, vagy a kihívásokra, nehézségekre, vagy a világ emberi oldalára is, és ez is ott nagyon jól le van írva szerintem. Én bízom abban, hogy ha tovább olvasod majd a nápolyi regényeknek a folytatását, akkor a hallgatóknak elhozhatjuk a tapasztalataidat majd a következő könyvekről is.
Thank you.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban egy olasz kortárs író, Elena Ferrante Nápolyi regények című tetralógiájának első részéről, a brilliáns barátnőmről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
A következő percekben dr. Varga László egyházzenész orgonaművész előadását hallják.
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! Visszatértünk a liturgikus év hétköznapjaiba, az évközi időbe. Június 11-én volt azonban Szent Háromság vasárnapja, amelyen lezáródott az ünnepes fél év. A mai adásban e vasárnapnak néhány tételét mutatom be. Introitusa így hangzik. Áldott legyen a Szent Háromság és az oszthatatlan egység. Zengjünk dalt neki, mivel irgalmasságot gyakorolt velünk. Uram, mi urunk, mi csodálatos az egész világon a te neved. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindörökkön örökké. Ámen. Áldott legyen a Szent Háromság és az oszthatatlan egység. Zengjünk dalt neki, mivel irgalmasságot gyakorolt velünk. Benedictasit, Sancta Trinitas, Atque in divis confitebimur ei, quia fecit nobis cum, misericordiam sua. Domine Dominus noster, quam admirabiles nomen tuum in universa terra. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedicta sit, Sancta Trinitas, atque in divisa unitas, confitebimur ei.
dicit nobis cum. Misericordiam suam.
Jacques de Vert, 16. századi német alföldi reneszánsz komponista, ezzel a szöveggel egy motettát komponált. Gyönyörű himnusz dicsőíti a Szent Háromságot. O Lux Beata Trinitas. Magyarul így hangzik. Ó Háromság, te boldog fény, te önmagadból egyvaló. Már távozik a napvilág, áraszt szívünkbe fényedet. Tiéd a reggeléneke, és este téged kérlelünk. Téged dicsérjen szüntelen, alázatosan glóriánk. Dicsérjük Istent, az Atyát és egyszülöttjét, Szent Fiát, és lelkét, a vigasztalót, most és örökké, szüntelen. Ámen. Ezt az éneket az évközi időben is énekelhetjük a szombati vesperásban. Most a szolemi bencések adják elő. Guillaume Dufay, aki szintén német alföldi reneszánsz zeneszerző volt, de a 15. században élt, az egyházi év összes zsolozsma himnuszát feldolgozta, így az előbbit is. Kompozícióját a Scola Hungarica előadásában fogjuk hallani. Felvételükön a himnusz feldolgozását Athanasius hitvallásának részletei előzik meg. A Szent Háromság ünnepélyes megvallásáról, amely az Éneklőegyház 1132. oldalán is megtalálható, később még bizonyosan fogunk beszélni. Most csak felolvasom. Aki üdvözülni akar, mindenekelőtt szükséges, hogy a katolikus hitet tartsa, melyet ha valaki éppen és felbontatlanul nem tart, kétség kívül örökre elvész. Ez pedig a katolikus hit, hogy tiszteljünk egy Istent a Szent Háromságban, és Szent Háromságot az egyességben. Sem a személyeket egybe nem elegyítvén, sem a természetet el nem választván, mert más az Atyának személye, más a Fiúé, más a Szentléleké. De az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek egy az Istensége, egyenlő a dicsősége, egyenlőképpen örökké való a felsége. Amilyen az Atya, olyan a Fiú, olyan a Szentlélek. Nem teremtett az Atya, nem teremtett a Fiú, nem teremtett a Szentlélek. Mérhetetlen az Atya, mérhetetlen a Fiú, mérhetetlen a Szentlélek. Örökké való az Atya, örökké való a Fiú, örökké való a Szentlélek. És mindazonáltal nem három örökkévaló, hanem egy örökkévaló. Miképpen nem három nem teremtett, sem három mérhetetlen, hanem egy nem teremtett és egy mérhetetlen. Hasonlóképpen mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek. És mindazonáltal nem hárman a mindenhatók, hanem egy a mindenható. Azonképpen Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek. És mindazonáltal nem hárman Istenek, hanem egy az Isten. Azonképpen Úr az Atya, Úr a Fiú, Úr a Szentlélek. És mindazonáltal nem három Úr, hanem egy az Úr. Mert miképpen a keresztény igazság kényszerít, hogy külön mindenik szemét Istennek és Úrnak valljuk, úgy a katolikus isteni tudomány tiltja, hogy három Istent vagy három Urat mondjunk. Az Atya senkitől sem alkottatott, sem teremtetett, sem született. A Fiú csak az Atyától vagyon. Nem alkottatott, nem teremtetett, hanem született. A Szentlélek az Atyától és a Fiútól vagyon. Nem alkottatott, sem teremtetett, hanem származott. Egy azért az Atya, és nem hárman vannak atyák. Egy a Fiú, Nem hárman vannak a fiúk, egy a Szentlélek, nem hárman vannak a lelkek. És ebben a Szent Háromságban semmi sincs elébb vagy utóbb, sem nagyobb és kisebb, hanem a három személy egyenlőképpen örökkévaló és egymáshoz képest egyenlő. Úgy, hogy amint előbb mondtuk, mindenikben az egység a háromságban, és a háromság az egységben tisztelendő legyen. Aki azért üdvözülni akar, ilyen értelemben gondolkodjék a Szent Háromságról. De szükséges az örök üdvösséghez az is, hogy igaz hittel higgyen Urunk Jézus Krisztus megtestesüléséről is. Ez azért az igaz hit, hogy higgyük és valljuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istennek fia, Isten és ember, Isten, időnek előtte az Atyának lényegi valójából született, és ember, az Anyának valójából időben született. Tökéletes Isten, tökéletes ember, értelmes lélekből és emberi testből áll. Egyenlő az Atyával istensége szerint, kisebb az Atyánál embersége szerint. Noha Isten és ember, mindazonáltal nem kettő, hanem csak egy a Krisztus. Egy pedig nem az istenségnek testé változásával, hanem az emberi természetnek az Istenhez való felvételével. Egy nem a természetnek egybe elegyítése által, hanem az egy személyben való egysége által. Mert miképpen az értelemmel bíró lélek és a test egy ember, úgy az Isten és ember egy Krisztus. Ő üdvösségünkért szenvedett, pokolra szállott, harmadnapon halottaiból feltámadott. Felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan leszen eljövendi ítélni eleveneket és holtakat. Kinek eljövetelére minden embernek fel kell kelni testükkel együtt, és számot kell adni tulajdon cselekedeteikről. És akik jót cselekedtek, örök életre mennek, akik pedig gonoszt, örök tűzre. Ez a katolikus hit, melyet ha valaki híven és álhatatosan nem hisz, üdvösségre nem juthat.
Thank you.
Luther Márton ezt az éneket is átköltötte. A német korál címe Der du bist drei in Einigkeit. Johann Sebastian Bach négy szólamú harmonizálása híven tükrözi a Szent Háromság misztériumát. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!